Kérjék a Jézus Krisztus! Kedves Jó Mária rádió hallgató testvérek! A jóságos Isten az embernek törvényeket adott, amely törvények útján kell járnunk, hogy elérkezzünk az ő boldog országába, életünknek a végső célját elnyerhessük. Vannak az ideigtartó és az örök boldogságnak valamilyen segítő eszközök, amelyek ennek a célnak az elérésében segítségünkre vannak. Ezeket a parancsoknak hívjuk. A parancsok útmutatók az ember számára a mennyország felé. Egyben azonban a földi boldogulás útját is megmutatják nekünk. Ha egy atya megtiltja gyermekeinek, hogy a lőfegyvert kezükbe vegyék, akkor csak gyermeküknek java lebeg szemeik előtt. Így áll a dolog az Isten parancsaival is. Isten sohasem parancsol egyebet, mint ami legnagyobb javára válik azoknak, akiknek az Isten parancsolja, mondja Szent Ágoston. Az Isten csak azért parancsol, hogy oka legyen bennünket megjutalmazni. Isten tehát pusztán parancsával kegyet gyakorol velünk szemben. Bizonyos pogány világbölcselő szerint törvények nélkül az emberiség nem volna egyéb, mint zabolátlan, ragadozó állatok serege, melyből az erősebb a gyengébet megfojtaná és felfalná. Emlékedéseinkben láttuk, hogy Isten minden ember lelkébe oltotta a természeti törvényt. Ezen törvény nyilvánítja ki az emberi cselekvésnek az alapszabályait. Úgy mond az Úr, olvasok Jeremiás 31. fejezet 33. versében, az én törvényemet belsejükbe teszem, és szívükbe írom azt. A kisgyermek az Isten 10 parancsáról még semmit sem hallott, annak dacára, ha valami rosszat tett, például hazudott, mástól valamit elvett, nyugtalan félénk, vagy pedig szégyelli magát, és nincs meg többé régi ártatlan tekintete, érzi tehát, hogy helytelenül cselekedett. Ugyanez áll a pogányról is. Aki Istennek 10 parancsát szintén nem tanulta, ha valami rosszat cselekedett, például lopott, gyilkolt, elveszíti lelki nyugalmát és fél, és ő is érzi, hogy helytelenül cselekedett. Ebből következtethető, hogy az ember természetében bizonyos törvények vannak. Ezek a törvények nincsenek felírva sehol, hanem velünk együtt születtek, mondja Szent Ambrus, a másik nagy egyházatya. Amint a fecske természeténél fogva tudja, hogyan kell fészkét építenie, úgy érzi természeténél fogva az ember is, hogyan kell helyesen cselekednie. Természetes világosság van bennünk, amellyel a jót a rossztól meg tudjuk különböztetni. Szent Pál szerint a pogányok a természetük ösztönzi arra, hogy azt tegyék, amit a törvény, a 10 parancsolat parancsol, tehát őket az ítélet napján Isten a természeti törvény szerint fogja megítélni, a Római Levél 2. fejezet 14. versében olvassuk. Szíveinkben van, Uram, a te törvényed írva, amelyet Semmi gonoszság sem pusztíthat el, mondja ugyancsak Szent Ágoston. Ezen törvény elhomályosítható ugyan, de ki nem oldható. Senki sincs, aki az Istentől lelkébe vésett törvényt nem érezni. A természeti törvény főképpen a legfontosabb erkölcsi szabályokat nyilvánítja ki, mint például a Jóisten tisztelet illeti. Mindenkinek szeretnie kell önmagát. Ne tedd azt embertársadnak, amit nem kívánsz magadnak. Azon kívül az ezen erkölcsi szabályokból közvetlenül folyó következtetéseket nyilvánítja ki, így következtetések az Istennek 10 parancsa a szombat megszentelésének a kivételével. A természeti törvény tehát nem eszünknek a találmánya, szüleménye, hanem bizonyos isteni parancs, Istennek parancsoló akarata, mely az egyes esetekben az ész útján a tudatunkba jut. Ezen tudat a lelkiismeret. Tévedés tehát azt félni, hogy az ész maga a törvény. Mivel azonban az emberek az ő bűnös életük miatt a természeti törvény szabályait nem ismerték meg világosan, azért Isten ismételten, újra és újra kinyilatkoztatta akaratát. Amint egy szép kép, ha beszennyeződik, felismerhetetlenné válik, hogy a természeti törvény is elmosódott az ember bűnös élete következtében. Így történt, hogy az ember a jót a rossztól megkülönböztetni képtelen volt. Azért Isten a természeti törvényt kinyilatkoztatta, megmagyarázta és kibővítette. Isten tehát úgy járt el, mint a festő, aki egy képet felújított. Mi nagy hálával tartozunk Istennek, hogy akaratát velünk újra közölte. Isten a kinyilatkoztatás útján is adott törvényeket, különösen a 10 parancsot, valamint a szeretetnek 2 parancsát, és pedig azért, hogy a természeti törvény mélyebben bevésse, megmagyarázza és kibővítse. A kinyilatkoztatott törvényekhez tartoznak a Mózest megelőző törvények, melyeket Isten Noénak és Ábrahámnak adott. Noénak például megtiltotta Isten, hogy a húst véresen egye. Ábrahámnál a körülmetélési parancsot adta. A mózesi törvény, mert Isten a zsidóknak Mózes által adott. Ehhez tartoznak az Istennek a 10 parancsolata, a zsidók Isten tiszteleti szabályai, harmadszor az ő polgári törvényeik. Az Isten 10 parancsát Krisztus Urunk saját kijelentése szerint, Máté evangéliuma 5. fejezet 17. vers, nem szüntette meg, hanem csak tökéletesítette. Alexandriai Szent Cyril szerint Isten úgy tett, mint a festő, aki a képeknek első körrajzait nem semmisíti meg, hanem csak tökéletesíti. Az Isten tiszteleti szabályok, melyek az áldozatokra, templomokra vonatkoznak, Krisztusunk halálával megszűntek, gondoljunk az apostoli zsinat határozatára, mert az ószövetségi Isten tiszteleti szokások csupán a megváltó előképei voltak. A híradók pedig jogosan megszűntek, midőn a hírül adott megérkezett, mondja Nagy Szent Leó pápa. A polgári törvények, melyek az akkori zsidók társadalmi viszonyait szabályozták, kizárólag csupán a zsidó népre illettek. És a harmadik a keresztény törvény, mely a szeretet 2 parancsát tartalmazza. Ez főképpen az irgalmasság cselekedeteinek gyakorlását jelenti, valamint belső szent érzületet követel, míg a zsidó törvény inkább külső cselekedeteket, vagyis a szertartások elvégzését parancsolta. Míg a mózesi törvény kőtáblára volt írva, a szeretet két parancsát a Szentlélek a szíveinkbe írta. A Szentlélek tudnilik megvilágosítja értelmünket, hogy a szeretet kettő parancsát pontosan felismerjük, továbbá a szívünkbe öntött Isten szeretettel arra indítja akaratunkat, hogy ezt a két parancsot kövessük. A régi törvények tökéletlenek voltak, a keresztény törvény ellenben tökéletes, mert ennek követése az embert az ő legfőbb céljához, az örök üdvösséghez közelebb hozni. Mivel a mózesi törvény tökéletlen volt, azért az angyalok adták át Mózesnek, míg az új törvény maga az Isten fia hirdette ki a földön. Végre Isten törvényeket ad az ő földi helyettesei útján, az egyház és a világi hatóság által. Ezen törvényeket egyházi, továbbá világi törvényeknek nevezzük. Az egyház az Úr Jézus Krisztus nevében parancsol. Krisztusunk ugyanis így szól az apostolokhoz, Lukács 10. fejezet 16. verse, aki titeket hallgat, engem hallgat, és aki titeket megvet, engem vet meg. A világi hatóság hatalma is Istentől származik, Szent Pál szerint Istennek magának szegül ellene az, aki a hatalmasságnak ellen szegül. Római levél 13. fejezet 1. verse. Egyházi törvények például az egyház 5 parancsa, állami törvények például a katona kötelezettség törvénye, a büntető törvény, a sajtó törvény, az egyesületi törvény, népoktatási törvény, az egyházi és állami törvény az istenitől, a természeti, valamint a kinyilatkoztatott törvénytől abban különbözik, hogy az előbbiek csupán cselekedetekre és szavakra vonatkoznak, az isteni ellenben gondolatainkra és vágyainkra is vonatkozik, mondja Aquinói Szent Tamás. Azonban az Isten helyetteseitől származott törvények csak akkor igazi törvények, ha a kinyilatkoztatott törvénnyel nem ellenkeznek. Nincs törvény az isteni törvény ellenében. Ha mást parancsol a császár, mint a császár szolgája, a helytartója, akkor a császárnak kell engedelmeskedni. Itt is hasonlóképpen van. Ha tehát Istennek cselekedetei, helyettesei olyasmit parancsolnak, amit Isten tilt, akkor az apostolok szava érvényes. Apostolok cselekedete 5. fejezet 29. verse. Inkább kell engedelmeskedni Istennek, mint az embereknek. Az isteni törvényei nem veszik el az embereknek az igazi szabadságát. Sőt, inkább függetlenítik az embert a teremtményektől. Azért mondják, Deo servire regnare est. Istennek szolgálni annyi, mint uralkodni. Az igazi szabadság abban áll, hogy alávetjük magunkat az Isten törvényeinek. A legfőbb szabadság akkor van meg, amikor szabadok vagyunk a bűntől. Ez az erkölcsi szabadság ellentétben a szenvedélyek rabszolgaságával. Szívleljük meg Szent Pál szavait, ahol az Úr lelke van, ott szabadság, a 2. Korintusi levél 3. fejezet 17. verse, és Krisztusunk szavait is szívleljük meg, János 8.32-ből, az igazság megszabadít titeket. A bűnös azonban rabszolgasorsra jut, mert a teremtményektől hasonlít a horogra került halhoz. Minden, amit bűnt cselekszik, szolgálja a bűnnek. Saját gonoszságai fogják meg az istentelent, és bűnei köteleivel kötözik meg. A bűnös az ördögnek is a rabszolgájává lesz. Egy német közmondás szerint az erényes ember szabad, de a bűnös az mindig rab. Hogy van a törvény, vagy a mondás? Az erényes ember szabad, de a bűnös az mindig rab. A szabadság nem abban áll, hogy bármit tehetünk, amit akarunk, hanem abban a jogban, hogy bármit tehetünk, ami meg van engedve. Manapság sokan összetévesztik a szabadságot a szabadossággal. Azt hiszik, akkor szabad az ember, ha büntetlenül bűnözhet. Szabadok akarnak lenni Istentől és az ő parancsolataitól. Ez a szabadosság, liberalizmus, tulajdonképpen istentelenség és párosülni szokott az embertársnak az elnyomásával, megalázásával. A gyengét leigázza, és amikor hangoskodnak a szabadság mellett, akkor éppen a szabadság ellen veszik fel a harcot. Jól mondja egy német mondás, kinek a szabadság egyre ajkán hangzik, annak a szívéből hiányzik. A törvény ismeretéből aztán, kedves jó Mária rádió hallgató testvére, megszületik a lelkiismeret. A lelkiismeret az ismeret alkalmazása egyes cselekedeteinkre, Aquinói Szent Tamás szerint. A lelkiismeret azon tudat, hogy valamely cselekedet a rá vonatkozó törvény értelmében megengedett, vagy pedig tilos. Értelmünk ugyanis a cselekvés pillanatában figyelmeztet bennünket, hogy az előttünk ismeretes törvények szerint mi a kötelességünk. Értelmünk tehát úgy a törvény, mint kötelességünket öntudatunkba hozza. Ezen öntudatot lelkiismeretnek nevezzük. A lelkiismeret tehát az értelemnek egyik működése. Azon felül pedig tapasztalat szerint akaratunkat is erősen ösztönzi a jóra. Miután a lelkiismeret az Isten akaratára tesz bennünket figyelmessekké, sok szent azt az Isten szavának nevezi. A lelkiismeret az Isten szava, mely mint törvényhozó és ítélő bíró jelentkezik. Amit a templomban a pap buzdít, fenyeget vagy vigasztal, éppen úgy prédikál a lélek templomában a lelkiismeret, mondja aranyszájú Szent János. A lelkiismeret így jelentkezik. A cselekvés előtt megenged vagy tilt, cselekvés után megnyugtat vagy nyugtalanít, aszerint, amint a cselekvés jó vagy rossz volt. A lelkiismeret a cselekvés előtt fék, a cselekvés után ostor, mondja Szeneka. A lelkiismeret a cselekvés után vagy jó, vagy rossz. A jó lelkiismeret vidámmá tesz, és előzi a szomorúságot, mint a nap a fellegeket. Megédesíti az életnek minden keserűségét. A mézhez hasonlít, mely nem csupán maga édes, hanem a legkeserűbbet is megédesíti. A nyugodt lelkiismeret szünetlen vendégség. Olyan, mint a mennyország, mondja Szent Ágoston. A példabeszéd is mondja, annak az embernek édes az ágya, akinek a jó lelkiismeret a párnája. Főképpen a halál órájában nyújt majd nyugodtságot a jó lelkiismeret, a mennyország előíze. viszont a bűnnel terhelt lelkiismeret valósággal pokol. A rossz lelkiismeret nyugtalanná és elégedetlenné tesz. Féreg az, mely a bűnös megromlásból származott, amely ki nem hal. A rossz lelkiismeret az élet minden örömét megkeseríti. Damoklesz kardjához hasonlít, mely szőrszálon függött feje fölött, s a vendégség minden örömétől megfosztotta őt. A rossz lelkiismeret gyakran az ember külsején is megnyilatkozik, főképpen a tekintetben. Az ember akarata egy időre elnyomhatja a lelkiismeretet innen, vagy hogy néhány ember lelkiismerete érzékeny, másé eltompult. Az érzékeny lelkiismeret a legkisebb hibáptól is óv. Az eltompult még a legnagyobbtól is alig. Az érzékeny lelkiismeret az aranymérlekhez hasonlít, mely majdnem a legcsekélyebb porszemcséket is kitünteti. Az eltompult a szénamázsálóhoz hasonlít, mely a font súlya alatt is alig hajol meg. Érzékeny lelkiismeretük volt a szenteknek. Ezek Istennek legcsekélyebb megbántásától is féltek. Eltompult lelkiismeretük van a világ fiainak, ezek még azt is alig méltatják figyelmükre, amit nyilvánvalóan bűn, halálos bűn. Az így emberek azonban annak dacára nagy súlyt helyeznek, kicsinyességekre, átszűrik a szúnyogokat és elnyelik a tevéket, ahogy Jézus mondja a Szent Máté evangéliuma 23. fejezet 24. versében. Az érzékeny lelkiismeretű embert lelkiismeretesnek, az eltompult lelkiismeretűt lelkiismeretlennek nevezzük. Az eltompult lelkiismeret is felébred majd a halálos órán. A lelkiismeret olyan, mint a tűzhányó hegy, minél hosszabb ideig pihent, annál erőteljesebben tör majd ki. A vallásgyónó Voltaire, aki életében minden szent dologból gondtűzött, halálakor nagy aggodalomba esett és papírt küldött. Aki rossz cselekedetekhez hasznászokik, a tág lelkiismeret tesz szert, mely bűnös cselekedet és a cselekedeteket is megengedettnek tart. Ennek ellentéte az aggályos lelkiismeret, mely megengedett, sőt jó cselekedeteket is bűnösnek tart. Nem szabad lelkiismeretünk ellenére cselekednünk, különösen bűnt elkövetnünk. A lelkiismeret ugyanis nem egyéb, mint a törvény nyilatkozása az egyes esetekben. Aki tehát lelkiismerete ellenére cselekszik, az a törvény ellenére cselekszik. Szent Pál ugyanis a Római Levél 14. fejezet 23. versében azt mondja, vétkezik az, aki meggyőződése ellenére cselekszik. Az a katolikus tehát, aki például csütörtökön azt véli, hogy péntek van, és annak dacára könnyelmi módon húst eszik, bűnt követ el. Azonos okból azok, akik téves hitükhöz jó hiszeműen ragaszkodnak, nem vétkeznek. Kedves Jó Mária rádió hallgató testvérek, lelkiismeret, Isten törvényei, Isten akarata, Isten szeretete, mert mindezt, a kegyelmi forrást, kegyelmi áradást, az Isten szeretete irányítja és befödi az egész lelkemet, életemet, és boldoggá akar tenni már itt ezen a földön. Dicsértessék a Jézus Krisztus!